Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk imádságban hordozott bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok leányotokat, Orsolyát, Orsit, hogy a keresztség sákramentuma által a keresztény anyaszentegyházban most befogadhassuk. Készüljünk a keresztség kiszolgálására, énekeljük el 431. énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves család, ünneplő gyülekezet, régóta várunk erre a mai alkalomra, erre a mai napra, hogy Orsit megkeresztelhessük itt Isten házában. És amikor eszünkbe jutnak ezek a pillanatok, ahogyan mi magunk találkoztunk a családdal először, ahogyan kezdetben a hittanórákon, majd szülőként is, szülőtársként is, egy-egy osztálykiránduláson beszélgettünk gyermekeinkről, jelenükről, jövőjükről, szinte mindegyik alkalommal szóba került a keresztségnek a pillanata. Nap napot követett, és íme most eljött ez a pillanat, eljött ennek minden ajándéka. Mert hogy hiszük és valljuk, hogy az élet valóban ajándék. Valóban olyan, amit nem érdemeltünk meg, és mégis megkaptuk. Valaki adta számunkra a gyermekeinket, valaki adta számotokra is egy kislányt, Orsolya, Dorkát. Az élet ajándék, és akkor válik igazán teljessé, hogyha a keresztséggel kiteljesedhet. Pál apostol egy helyütt azt mondja, hogy nékem az élet Krisztus. A keresztségben pontosan ez történik. A Krisztussal való élet jelenik meg, és nem csupán erre a földi időre korlátozódik, hanem vele együtt lehetünk örökké. Amikor valakit megkeresztelünk, akkor tulajdonképpen erről beszélünk. Egy drámai életfordulatról, bármilyen furcsa, egy kicsiny ember életében, egy fiatal lányka életében, ez nem túl drámai, ami most történik, de mégis az, mert lépünk Isten felé. Az első keresztény közösségekben, az első keresztény gyülekezetben szó szerint azt jelentette a keresztség, hogy elmúlt valami régi, meghalt valami a régiből, és íme valami újjá lesz. Bele merülünk a vízbe, és amikor kijövünk abból, akkor megújít bennünket Krisztus kereszthalála és feltámadása. Mi magunk néhány csepp vízzel tesszük mindezt. A Krisztussal való életközösségnek az ajándékát hirdeti mindez. A lényeg ugyanaz. Krisztus legyen az élet. Vége legyen valaminek, és íme valami új kezdődjön el. Az első keresztjének Jézus idejében, majd később az apostoli korban, akik hallgatták az evangéliumot, lehet, hogy katonák voltak, lehet, hogy hivatalnokok voltak, lehet, hogy beosztottak voltak, lehet, hogy alárendeltek, lehet, hogy vezetők, lehet, hogy éppen urak egy ilyen társadalomban éltek. Lehet, hogy a jogszabályok megnyomorították őket, de Krisztusban valami egészen újat kaptak. Nem a rang, nem a versenyzés, nem a beosztás, nem az elismerés, nem a teljesítmény, hanem valami más lett az ő életüknek értéke, életüknek kincse. Sokszor kérdezgetünk bennőtöket, biztosan téged is kérdezgetnek nagyszüleid, szüleid, keresztszüleid, hogy mi leszel, hogyha majd nagy leszel. A legborzasztóbb kérdések egyike ilyen fiatal korban erre válaszolni. Mi magunk pedig azt kérdezzük, hogyha nagyon őszinték vagyunk, hogy milyen világba nő majd bele a mi gyermekünk. Mi lesz a jövője? Mi lesz az ő kilátása? Milyen lesz ennek a világnak a társadalmi beosztása? Milyen lesz ennek a vallási, felekezeti megosztottsága? Egyáltalán keresztény lesz-e az a világ, amelyben ő majd felnő? Amelyben majd dolgozik? És persze, hogyha nem is ilyen nagy ívű, nem ilyen filozófiai gondolatok jelennek meg előttünk, akkor azt kérdezzük magunktól, hogy mi lesz a munkája, lesz-e sikere, lesz-e előmenetele, biztonságos lesz-e egyáltalán az élete. Fontos kérdések ezek, és azt gondolom, hogy egy keresztény embernek különös felelősséggel kell ezt átgondolnia. Aki pedig azt mondja, hogy ezeket a kérdéseket felejtsük el, szerintem hazudik. A Szentírás ugyanis azt tanítja, hogy ezek a kérdések Isten kérdései is. De a lényegi kérdés mégiscsak az marad, hogy a keresztség által, amit most kiszolgálunk, Orsinak életközössége lesz-e Krisztussal, életközössége lesz-e a meghaltal és feltámadottal, az ő erejéhez, jelenlétéhez, az ő élet valóságához kötődik-e, avagy nem. Jézus Krisztusban ugyanis mindig valami döntő változást jelenik meg, a múlt megszakad, a kegyetlenségnek, az intrikának, a versengésnek, a bűnnek vége, a lehúzó hatalmak eltűnnek, és valami egészen új jön létre. Szeretjük azt hallani, hogy gyermekeink hasonlítanak ránk. Keressük a nagyszülők, a szülők vonásait egy-egy gyermekben, egy-egy unokában. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem látunk, és vannak olyanok, amelyek mégis meghatározzák a mi sorsunkat, jövőnket. Ilyen a mi örökségünk. Az az örökségünk, amelyet hozunk. Nos, azt mondja a Szentírás, hogy nem ezzel kell leszámolni, nem a mi szüleinkkel, nem a mi nagyszüleinkkel, hanem a mi bűneinkkel, amely elszakít Istentől, hogy hozzátartozhassunk. Az evangélium erre szabadít fel bennőtöket, erre szabadít fel minket, kedves szülők, keresztszülők. Jól tettétek, hogy elhoztátok gyermeketeket, leányatokat. Mert tudjátok, látjátok, és biztos jelét adjátok, hogy felismertétek, sokkal többre van szüksége a földi biológiai élet feltételeken. Van, ami lelki többségre, a hit élet ajándékára. De ahhoz, hogy ez a lelki dimenzió kiteljesedjék, sok mindent kell adni neki. Meg kell tanítani őt imádkozni, meg kell tanítani őt szentírást olvasni, meg kell tanítani őt Isten közelségében élni. És akkor ezzel együtt tanulja meg azt, hogy az élet örömteli, vidám. Ezzel együtt tanulod meg, hogy az, amit a Szentírásban olvasunk és hallunk, az jó hír, az evangélium, az örömhír, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hisszük. Hiszem, hogy az új életnek az ereje elkezdődött a te életedben, Orsi. Ezen a mai napon pedig egy hatalmas lépést lépsz, egy hatalmas lépést teszel. Szinte bele sem tudsz gondolni még, és mi is csak remegő szavakkal mondjuk, hogy Krisztus halálába és feltámadásába lesz a te osztályrészed. Hisszük, hogy megtanulhatsz Jézus Krisztussal élni. Emlékszel, most nyáron arról beszélgettünk, vagy nem is most nyáron, egy évvel ezelőtt nyáron arról beszélgettünk, hogy van egy pici mustármag. Egy pici mustármag, amit hogyha elültetünk, akkor nagy fává lesz. A nővéred el is ültetett otthon mustármagot, mutatta is nekem, behozta az a kis palántáját, hogy mivé lett. Egy pici palánta. Hát ez történik most, Orsi. Egy pici mustármagnyi hit, amelyet elültetünk a mi Úrunk Jézus Krisztusban. És az ő garanciája az, hogy nem csak felnősz majd, nem csak magasabb leszel mindenkinél, nem csak majd néhány év múlva itt fogsz állni és konfirmálsz, hanem hisszük azt, hogy a hited is növekedni fog. És adja meg az Isten, amit tanultunk ebből a történetből, van is egy ilyen kis pólónk, emlékszel, egy fa van rajta, hogy majd a te hited árnyat ad másoknak, hogy jó lesz megkérdezni téged, hogy miért hiszel Jézus Krisztusban. Erre azt mondja a Biblia, kicsit furcsa a képe, hogy a madarak ugye fészket raknak ebben a mustár magból kinőtt fában, és hogy hűsölhetnek az emberek majd alatt, amikor napsütés lesz. Nos hát a kérésünk, az imádságunk az, hogy növekedj ebben a hitben, mustármagnyi hitben, álljanak ott melletted majd osztopként szüleid, keresztszüleid, családod, óvjanak és védjenek, hogy majd egykor, amikor naggyá lesz a te hited, amikor Krisztusban megnyered, felismered az örök életet, akkor telhess az ő támaszuk. Hát ezért történik a keresztség. Nagy dolgokat mondtunk, de a valóságot, az igazságot belekereszteltetünk Jézus Krisztus halálába és feltámadásába. És ez a ti igazi ajándékotok, és ez lehet a ti igazi örömötök. Az Úristen áldjon és őrizzen meg bennőtöket ebben. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy jöjjetek közelebb az Úrasztalához, gyülekezetünket pedig, hogy álljon fel. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgasságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, Orsit, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Küldj rá szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen.
Hogy hívják? gyakorta keresztelnek téged az atyára, a fiúra, és a szentléleknek megírve. Amen. Tette Borsolya Dorka Kucsem népéhez tartozik. Az élő Isten mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Fogadják a szeretettel a
testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, foglaljuk el helyünket. Most 25. zsoltárunkat fogjuk énekelni az első és a második versszakkal. Utána következik a Szentírás átadása, és majd csak utána mennek gyermekeink a gyermekszolgálatra. 25. zsoltárunk első és második versszakát énekeljük. Szentírást Pálfiné Suhajda Erzsébet testvérünk adja most át.
Szeretettel köszöntöm testvéreimet, barátaimat, akikkel itt élek a gyülekezetben már nagyon-nagyon régóta. Engem itt nagyon sokan ismernek, főleg akik itt most az első padban ülnek a gyerekek. De azt hiszem az idősek között is, meg a középkorúak között is, akikkel együtt voltam annó nagyon régen már if is, és tulajdonképpen itt sokan tanúi az én életemnek, akik itt körbevesznek engem, mert itt zajlott az életem, fontos eseményei zajlottak itt, és épp azon gondolkodtam az elmúlt héten, ahogy készülgettem erre a mai napra, Minden nap úgy a fejemben forogtak a gondolatok, hogy vajon mit is írjak én ebbe a Bibliába, hiszen az elmúlt 30-40 évben olyan sokszor szólt hozzám már az Úristen, és olyan sokféleképpen. Amikor itt állunk az úrasztala mögött, nekünk az egyszerű gyülekezeti tagoknak ritkábban adatik meg, de megadatik, akkor mindig ünnep van. Akkor mindig valami olyan történik az életünkben, ami ünnep, ami öröm. Ilyen volt, amikor konfirmáltam, aztán az a sok ifjúsági szolgálat, amikor itt állhattam igeolvasásként, imádkozóként, akkor utána, amikor összeházasodtunk, akkor is itt álltam, csak akkor a másik oldalon, amikor keresztanyaként vagy édesanyaként állhattam itt, és én is sírtam minden gyermekem keresztelőjénél, és egyszer álltam még itt, ami nagyon-nagyon emlékezetes. Ja, persze a gyerekekkel is sokszor álltunk már itt, de volt egy nagyon emlékezetes, és talán oda kapcsolódik, akitől kaptam a múlt héten az igét. Néhány évvel ezelőtt Kurfis Imre írt egy passiójátékot, és egy húsvét előtti nagy héten mi azt előadtuk egy páran a gyülekezetből. Nekem ez nagyon nagy élmény volt. Imre, innen mondom neked, az volt életem legszebb húsvétja, az a passió miatt. Az elmúlt héten, ahogy mondtam, sokat gondolkodtam azon, hogy mit írjak, és itt forogtak a fejemben az a sok gondolat, de az Úristen mindig ugyanahhoz a két igéhez vezetett vissza. Mind a kettőt már régóta dédelgetem a szívemben, és régóta segít engem újból és újból át kételkedéseken, kétségeken is. Néha akkor, amikor erőtlennek érzem magam, vagy amikor igazán beteg leszek, amikor rám tör a betegségem, vagy amikor félelmek kínoznak, mint például most is egy kicsit, mert most új munkahelyre fogok menni, és nagyon-nagyon félek a változásoktól, de hogy olvasgattam a Bibliát, akik már írtak előttem, nagyon sokan biztatják magukat, és nagyon sokaknak szól a ne félj üzenete a Bibliának, és én két igét választottam, mind a kettő önmagáért beszél, az egyik az Ószövetségből már nagyon régen a szívemben van, Ézsaiás könyvéből, annak is a 49. részéből, ami így hangzik. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Ez egy olyan ige, ami nekem mindig nagyon kedves. Biztos teológiát tanult lelkészeink meg tudják ezt olyan gyönyörű szépen magyarázni, azonban nekem ennek van egy olyan üzenete, hogy ez a tenyerembe véstelek, ez, én úgy élem ezt meg, minthogyha abban a tenyérben egy építési terv lenne. És ebben az építési tervben lenne az én egész életem. Azt mondja, szüntelenül előttem vannak falaid. És ez, hiszem, hogy ez a terv, ez egyszer teljesen fel fog épülni. És hiszem, hogy ez az Isten tenyerébe vésett tervből felépülnek az én falaim. Ezt nap mint nap látom és tapasztalom, és ahogy megint csak visszakapcsolnék Imrére, hogy azt írta a Bibliában, hogy erőről erőre jutunk. És én is ezt érzem, ahogy tégláról téglára, erőről erőre halad az életem. És itt kapcsolódik a másik ige, amit most már a gyermekeimmel is tudok mondani, ami egyszer fölkerült egy történelem vizsga, egy nagyon nehéz történelem vizsga előtt a táblára is az iskolában. Az pedig így hangzik, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ahogy tiszteletes úr is kihangsúlyozta múlt vasárnap, hogy itt barátságok szövődnek, és barátságok épülnek. Én is egy igaz baráttól kaptam a Bibliát, akit gyerekkorom óta ismerek, és adnám egy igaz barátnak, akit szintén fiatalkorom óta ismerek, barátomnak, testvéremnek, szolgatársamnak, barátaimnak, testvéreimnek, szolgatársaimnak szeretném hívni Lár Katalint és Osvárd Zsoltot.
Köszönjük szépen a bizonságtételt. Folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket. 197. énekünket keressük meg. 197. dicséretünk harmadik versszakát énekeljük most.
Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged ezen a mai napon, és köszönjük néked, hogy te vagy nékünk. Áldunk téged, Urunk, hogy nem a magasságos mennyben lakozol, hanem eljöttél közénk, és itt vagy közöttünk. Köszönjük az ígét, amely a te szavad, és köszönjük azt, hogy ezen az igén keresztül azért szólsz, mert tudod, hogy nem igazán ismerünk még téged, mert tudod azt, hogy szükségünk van arra, hogy azon keresztül bemutatkozz nekünk, és ugyanakkor megmutasd azt is, milyenek, kik vagyunk mi tulajdonképpen. Hogyan gondolkodunk, hogyan élünk, miként cselekszünk, és azt akarod, hogy jobbítsuk a mi útainkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre van lehetőség. Van lehetőség, mert itt van a te házad, ahová jöhetünk, ahol hallgathatunk rólad, és ahol te személyesen nekünk is üzenhetsz. Kérünk, most is tedd ezt, üzenj nekünk személyesen, címezd nekünk, és segíts, hogy átvegyük az üzenetet. Elégíts meg bennünket, a nekünk valót, a fontosat, azt mondjad, és mi higgyük el, amit kaptunk, az a legfontosabb. Könyörülj így rajtunk, Urunk, áldj meg bennünket. Amen. Istennek igéjét, melynek alapján előttök szólni kívánok, a Máté evangélium a 20. fejezetének első 15 verséből fogom olvasni. Ezt a hosszabb ige szakaszt és a hozzáfűződő magyarázatot leülve hallgassátok meg, testvérek. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződött pedig a munkásokkal napi 10 pénzben. Elküldte őket az ő szőlőjébe, és kiment 3 óra tájban, s látott másokat, akik a piacon hivalkodtak, ott állottak. És mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimentek, ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik ott állottak hivalkodva, és mondta nékik, miért állotok itt egész napon át hivalkodva? Mondták neki, mert senki nem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, s azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen, s mondták, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelt és mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Ezt a fontos verset még egyszer felolvasom. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Kedves testvéreim! A szentleckeként olvastam Csobánkán, de itt az idő rövidsége miatt tulajdonképpen ez a szentlecke és a textus is egyben. Szóval ennek középponti helyén egyetlen egy olyan téma van, amelyet én elétek hozok, és kijelentek, mint olyat, amit én magam is megtapasztaltam, és ez nem más, mint az, hogy az Isten igazságos. Ez a mondat, ez a kijelentés, ez szerintem áll, és ez ennek a világnak, és a mi életünknek is a biztos alapja, hogy az Isten igazságos. Van, aki ezt nem fogadja el. Nem fogadja el több okból. Egyrészt azért, mert az ő élete olyas, mindaz, amit maga körül lát, arra indítja, hogy már pedig az Isten nem igazságos. Ezt a mondatot így jelentse ki. Olyanok is vannak, akik azért már nem ilyen merevek, nincsenek ennyire messze távol az Istentől, az ő fenségétől, hanem valamivel közelebb jutottak már. Tudnak róla, köszöntek is már meg neki sok olyan dolgot, amit segítségével elértek, de aztán belejutottak egy olyan helyzetbe, amikor bizony-bizony keserűvé vált a szájuk íze, amikor megnehezedett a szívük, és azt mondták, igen, az Isten igazságos, ezt adta nekem, ezt engedte meg, az Isten igazságos. Nos, testvérek, én bizony sokszor hallottam vádakat is, hogy nincs Isten, mert az Isten nem igazságos, ha van. És hallottam kérdéseket is. Igazságos az Isten? Most tessék megnézni, fiatal volt, meghalt. És sorolták mindazokat a dolgokat. Hát igazságos az Isten? Nos, bizony, azok kérdezték azt, hogy igazságos-e az Isten, akik valami kárt szenvedtek, valami baj történt, betegek lettek, vagy tényleg gyászuk volt. Mert testvérek, milyenek vagyunk mi? Addig, ameddig fut a szekér, süt a nap, amíg minden dolgában sikeres az ember, addig eszébe nem jut megkérdezni, hogy igazságos-e az Isten. Mert addig természetes, hogy igazságos, hiszen nekem csak azt adja, amit megérdemlek, nem többet. Én ezért megdolgoztam, én ezért ezt adtam, azt tettem. Igen, olyankor az ember megalkuvó, sőt, mi több. Hát szóval nagyon nem helyesen viselkedő, de elismeri, hogy az Isten igazságos. Mielőtt még úgy igazán belemélyednénk ennek a példázatnak a tanulságaiba, megismernénk belőle mindazt, amire mi Urunk tanítani akar ma bennünket, két tényt szeretnék leszögezni, testvéreim. Az első az, hogy bizony-bizony mi nem úgy gondolkodunk sokszor, nem úgy értünk sokszor, ahogy kellene. Az Isten kijelent valamit, és mi valamit értünk rajta. Általában a szájunk íze szerinti dolgokat vesszük ki belőle, és ahogy hallottuk Örzsétől, ugye, hogy lehet, hogy a teológiát végzettek jól meg tudják magyarázni, de mi, ugye, hát hétköznapi amatőr emberkék közösségi tagok itt a gyülekezetben már kevésbé. Igen, mi belemagyarázunk sokszor az igébe dolgokat, másként értjük, félreértjük, s nem úgy, ahogy pedig az Isten kimondta, a jelentés tartalma a mi számunkra valahogy megváltozik. Megváltozik. És éppen ezért azt is lehet mondanunk, mindezeket végig gondolva, hogy az Isten logikája más, mint a mi logikánk. Egészen más. Mit olvasunk különben is az Ézsaiás 55:8-ban? Azt mondja nekünk az Isten, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utam a ti utaitok. Bizony így van ez. A bűnös nem értheti, amit a Szent Isten kimond. A bűnös értelme bűnösen gondolkodik, nem szent módon, mint az Istené. Nem érthetjük, pedig lehet érteni. Mindenképpen meg lehetne érteni azt, amit ő mond, és nem kis dolog, de eljuthatunk odáig, hogy világossá válnak minden kijelentései az Istennek, világossá válik az ő akarata, hogy azzal, amit kimondott, mit is akart nekünk tulajdonképpen mondani. Mondtam, lehetséges ez, de csak az ő szent lelkének munkája által. Csak úgy lehetséges, mindannyiunk számára. Nos, ez volt az egyik, amit hozzátettem, illetve bevezetőként elmondtam. A másik pedig az, hogy bizony-bizony mi emberek elég gyakran, vagy talán mindig, ezt már kérdésként teszem hozzá, eléggé egyoldalúan gondolkodunk. Egyoldalúság pedig azt jelenti, hogy született természetünk szerint bizony önző érdekek vezérlik a mi cselekedeteinket, az egész életünket. Önző érdekek. Mi a fontos vezérelv? Én, aztán nekem, az enyém, mindent az ember a magam oldaláról nézek, és képtelen vagyok arra, szinte mozdulni sem tudok ebből a helyzetből, segítség nélkül, hogy átlépjek a másik oldalra, az Isten oldalára, és onnan nézzem a dolgokat. Mert nézzétek meg, az ember kijelent, ugye ex katedra, ahogy szoktuk azt mondani, ő biztos benne, és ez törik, szakad, akár mi történik, nem igazságos az Isten. Tessék körülnézni, nem az. Tehát még mondja ezt, vagy kérdésként teszi fel, hogy egyáltalán jól gondolod, igazságos. Én mást is tapasztaltam már. Akkor nem gondol bele abba, hogy még ő ezt kérdezi, még ő várná, hogy az Isten neki minden jót megadjon, addig, ha mindent megadna, ami nekem valóban jár, akkor az emberből ma már egyetlen, egy bocsánat a szóért, darab sem lenne a földön. Mert nekünk annyi járna. Annyi járna. De milyen az Isten? Ilyen, hogy nem vagyunk? Nem létezünk? Nincs emberiség? Nos, az 1 Mózes 6-ban olvasunk arról, hogy az Isten megbánta, hogy ember teremtett erre a földre. Megbánta. És megítélte gonosz cselekedetei miatt az embert, és özönvizet bocsátott rá, és elpusztította. Aztán a 8. fejezetben pedig már mit olvasunk? A megmentett Noé és fiai ígéretet nyernek, életet nyernek az Istentől, szövetséget köt velük. Életet nyernek. Nos, ilyen az Isten. Csupa szeretet, kegyelem, irgalmasság, ő ilyen. Látjátok? Gyerekkorunkban mindig azt csináltuk, ha valakinek kételkedtünk a szavában, hogy tedd szívedre a kezedet. Na, ha oda tette, akkor most már biztos az igazat mondja. Ez volt a véleményünk. Igen, akkor bíztunk abban, hogy most nem mer lódítani, hazudni sem önmagáról, sem a cselekedeteiről, semmiről. Testvérek, legyünk gyerekek. Az Úr úgy is szereti, hogyha gyerekként állunk előtte. Tegyétek szívetekre a kezeteket, és mondjátok el neki őszintén, mi az, amit érdemelsz? Mi az? Milyen hozzád az Isten? Igazságtalan? Az is, meg nem is? Néha igen, néha nem. Tedd szívedre a kezedet. De forduljunk a példázathoz. Hiszen azt mondtam, hogy Jézus Krisztus nekünk azon keresztül akarja megmutatni, hogy valóban igazságos-e az Isten. Azon keresztül akarja, és milyen jó, hogy ő nekünk mindig mindent megmagyaráz. Hányszor és hányszor lehet odafordulnunk hozzá, hogy Uram, nem értem, miért mondtad ezt? Miért kell nekem ezt tennem, azt tennem, így élnem, vagy úgy élnem? Ő kész és választ ad az őszinte, az igaz, a vágyakozó szóra, hogy őtőle jöjjön meg a válasz. Nos, nézzük meg. De ehhez meg kell néznünk azt a két dolgot, azt a két tényt, hogy milyen az Isten, illetve milyen az ember. Mert ezt is tudnunk kell. Szükséges. Évekkel ezelőtt, amikor még a mostani Széll Kálmán teret Moszkva térnek hívták, lehet, hogy van itt közöttetek olyan erdélyi testvér, aki úgy került át először Magyarországra, hogy ő is a Moszkva térre ment, és ott várta azokat a vállalkozókat, vagy maszek embereket, akik majd felfogadják őt valamiféle munkára. Mert az erdélyi ember olyan volt, hogy értett mindenhez, ácsmunkához, mindenhez, na, nem kell nekem sorolnom. No, itt is így volt, Jézus korában. Oda mentek, na, nem a Moszkva térre, hanem a piacra, és ott várakoztak arra, hogy jöjjön valaki, és felfogadja őket. Felfogadja. És mentek is az emberek. Ment a szöllős gazda is. A szöllős gazda oda ment reggel, és felfogadott embereket. Hívta őket. Ez is jött, az is jött. Nem tudni hányan, de jöttek, és megegyeztek vele. Mondta az a gazda, hogy ennyit és ennyit adok. Ó, jó lesz, bologattak, indultak, és elmentek a gazda szőlőjébe. Milyen csodálatos. Figyeltek rá. Ő elmondja, hogy mire várhatnak, mire számíthatnak. Nem tár eléjük holmi zsákba macskát. Semmiképpen nem árul azt. Nem akarja rabszolgává tenni őket, hanem szabad emberekként dönthetnek afelől, hogy indulnak-e az ajánlatra, vagy nem indulnak. Ó, milyen csodálatos dolog ez. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy hányan és hányan gondolják úgy, ha ők elindulnak a gazda után, ha hívást meghallva Jézusnak igent mondanak, akkor ők bizony kifosztott emberekké lesznek. Fiatal vagyok, nem élhetek úgy, mint a fiatal, mert ő nem engedi meg. Ha idősebb vagyok, akkor is beleszól az életembe. Nem festhetem a hajam, a szám, nem tehetem ezt, nem tehetem azt, nem zselészhetem ugye a fiúk a hajukat az égbe, meg nem hordhatok fülbevalót, megegyevek. Akkor nem, idősebb ember. Eddig cigarettáztam, ittam jó ízűen, most még hagyjam abba, még azt is, az Isten mindig el akar az embertől venni valamit. Nem igaz. Nem illik talán innen ezt mondani, de én ezt mondom. Nem így van. Semmiképpen nem. Ő nem rabszolgákat, nem automatákat, nem tudom én, drótorángatott embereket akar látni, hívni magához, hanem szabad embereket, akik döntöttek mellette, mert kívánnak vele együtt lenni. Na, a gazda 3 óra múlva visszamegy, újakat hív a szőlőjébe, majd délben. Délután is 3-kor, és munkavégzés előtt is megy 1 órával. Hívja őket, és ők mennek. Itt már nincs kijelentés, hogy így lesz, meg úgy lesz. Feltehetően hallották ezek az emberek is, hogy ő az előzőkkel miben egyezett meg. Mit ajánlott nekik, és ők mit fogadtak el. Nos, az emberek elmentek, ott vannak a szőlőben, dolgoznak becsülettel, és sor kerül este a fizetésre. Elsőnként azok kapták meg, akik csupán 1 órát dolgoztak, és aztán jöttek sorba a többiek. De mikor az elsők megkapták azt a bizonyos 10 dénárt, hát retesett a reggelieknek az öröme, hogy hát ez szenzációs. Hát akkor mi mennyit fogunk kapni? Hát ezek 1 óráért 10-et, hát akkor számoljunk csak. És már az égben járt az összeg, amiről ők úgy gondolják, hogy ez nekik jön, mert jár. ez jár nekik a munkájuk után. Na igen ám, de miután a többiek is jöttek sorba, és ugyanannyit kaptak, azaz 10 dénárt, hát bizony, óriási lett a felháborodás. Micsoda? Egyenlővé tesz bennünket azokkal? És érzitek, talán nem tudtam jó színészként hangsúlyokat ide meg oda helyezni, de igen, az ember ilyen. Az érdemeire hivatkozik, és az érdekeit hangoztatja, mert többet akar, mint amit kap, saját elgondolásai szerint akar kapni, és nem engedi meg Istennek, hogy amit ő ad, az a tökéletes, és az a jó. Tehát ők háborognak, és hivatkoznak az ő érdekeikre. Érdemeikre. A gazda azonban a megegyezésre emlékezteti őt, amelyet elfogadtak, és hozzáteszi, a magaméval azt teszek, amit akarok. A példázatban, de a valóságban is az ember, testvérek, nagyon is kész arra, hogy megmondja az Istennek, hogy neki mit kell tennie. Az én életembe, az enyém életébe, a gyülekezet életébe, az ország életébe, nagyon is meg akarja mondani az Istennek. Mint olyan, ugye, és itt ezt most zárójelbe teszem, mint a legfőbb okos, a legfőbb józan, a legfőbb bölcs. Pedig hát tudjuk, ez nem így van. Isten a teremtőnk, és mi a teremtmények. Ő szent és tiszta, mi pedig bűnös emberek. A zsidók, mint ezek az emberek, hogy haragudtak Jézusra, amikor gyerekekkel kezdett el foglalkozni? Ugyan már! Pocsékolni az időt, nem értenek azok úgyse semmit még. És aztán megrótták őt azért is, hogy leáll nőkkel beszélgetni. Hát micsoda dolog az? Hát azoknak, és az akkori gondolkodás szerint így volt, még lelkük sincs, és ráadásul milyenek? Paráznák, mint Mária Magdaléna, vagy a samáriai asszony. Aztán leáll a bűnösökkel, vámszedőkkel, mindenfélékkel. Leáll, leül velük egy asztalhoz enni, egy igazi közösséget vállal velük. Teljesen helytelen, ahogy cselekszik Jézus. És gondolhatjátok, a helytelen szó helyett talán még egészen mást is használtak ők, durvább kifejezést. Mert annyira méltatlanok voltak ők, a törvénytisztelő, az adakozó emberek, annyira tele voltak önmagukkal, hogy nem tudták elfogadni, hogy valaki, aki nem olyan, mint ők, nem ad annyit, nem cselekszik annyit, az nem lehet egyenlő, az más, az bűnös, azt ki kell semmizni, avval nem kell foglalkozni. De az Isten nem ilyen, semmiképpen sem ilyen. Nem úgy gondolkozik, mint ahogy ezek a zsidók, hogy tetteik szerint kell bánni ezekkel az emberekkel. Nem úgy gondolkodik az Isten. Mert ugye tudjátok, hogy a gazda maga az Isten. És Jézus, ahogy már mondtam, azért mondja el ezt a példázatot, hogy előttünk minden világos legyen, ami esetleg eddig még sötétségben volt. Minden világos legyen. Lássuk, hogy milyen is ő. Az ember egy könyvelő lelkületű valaki. Mindig csinál egy kiadási és egy bevételi oldalt. Abban van egy bűn és egy erény rubrika. És oda mindig az aktuális helyre húzza be a strigulát. No, A könyvelő lelkületű ember úgy mondja, és úgy gondolja legalábbis, hogy az Istennek is pont ilyennek kell lennie. Szépen ő is húzza a strigulákat, és amikor a sor végére fog érni, amelyikből több van, annak megfelelően jutalmazzon, vagy büntessen. Annak megfelelően, hogy mi az, amit jót, és mi a rossz, amit elkövettünk. Az Istennek is így kell lenni. Pontosan így. De milyen jó, hogy nem ilyen az Isten. Nem ilyen. Te bűnös ember, mondhatná neked most Jézus testvérem, te, aki így gondolkodol az Isten személye, cselekedetei, szavai felől, ő nem ilyen. Te bűnös ember vagy, akinek tisztulásra, szentelezésre, új életre van szükséged, te nem mérheted fel, nem tudod. De az Isten nem ember. Ő jó. És milyen biztosra állítja és hihetjük, amikor az ige kijelenti, hogy nincsen csak egy jó is, csak az Isten. Nincs! Mi nekünk mindig fertőzött a gondolatunk. Fertőzöttek az érzéseink. Önmagunkkal fertőztük meg az önmagunk életét. Azzal a bűnnel, amit hoztunk, ősszüleinktől, és azzal, amit mi cselekedtünk meg. Isten tehát nem ilyen. Míg az ember eleve a kárhozat fia volna, eleve az ítéletet érdemelné, és csak azt kaphatná, ő megkészítette az élet útját. Mégpedig tudjuk, Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Igen, ő ezt készítette meg a kárhozat útja helyett. Testvérek, mi emberek nem kötelezhetjük őt arra, az Istent, hogy úgy bánjon velem, mint a másikkal. Vagy a másikkal ne úgy bánjon, mint velem. Én nem kötelezhetem őt. Nem mondhatom azt, amit a gazdag ifjú mondott, hogy én mindent megcselekedtem, én jogosult vagyok valóságosan az Isten országára, az üdvösségre. Nem mondhatom. Egyszerűen nem mondhatom. Mert az igazság az, hogyha az Isten igazságos, ahogy én mondtam, meg ahogy az ige is állítja, akkor nekünk semmi jó nem jár, ha Isten igazságos. Mert a bűn büntetése halál. Ez is egy ige. Ezt az Isten jelentette ki. Akkor nekünk semmi nem jár. És mi, ezt hozzá kell tegyem, gyakorlatilag semmibe vesszük az Istent. Semmibe vesszük. Egészen addig történik ez velünk így, amíg meg nem ismerjük őt, és meg nem engedjük neki, kérjük tőle, hogy a mi kőszívünk helyett, ahelyett egy hús szívet adjon, mely most már érte dobog, és vele él. Új szívet teremtsen bennünk, és akkor addig minden rendben lesz, addig ugyanis nem viszonyulunk úgy hozzá, ahogyan tulajdonképpen viszonyulnunk kellene. Addig nem. Nem azt tesszük, amit kéne, ugyanis nem azt nem szoroz számunkra, hogy mit akar az Isten. Akár fiatal vagy, akár középkorú, akár felnőtt, nem osz, nem szoroz. Terveinket magunk alkotjuk, és mi igyekszünk is megvalósítani, néha azt mondani, hogy gyer uram és segíts, csináld ezt, csináld azt, csináld amazt, az érdekemben. Tehát a terveinket mi alkotjuk meg. Aztán kimondunk házassági, vagy más ígéreteket, itt is elhangzott ígéret, az előbb a keresztelésnél, az urasztalánál, és aztán mi történik? Megmásítjuk. Elmondtam ezt ott is, Csobánkám, itt is elmondom. Testvérek, hol vannak, akiket én kereszteltem? Most magamról hadd beszéljek, az ismerősök. Hol vannak, akiket konfirmáltam itt? Hol vannak azok, akik Jézus követését fogadták itt, akár házasságkötéskor, akár máskor? Hol vannak? Nyomja őket, remélem, ez zárójelbe. Nyomja őket a lelkiismeret? Vagy csak kezdetben nyomta egy picikét, aztán megmagyarázzák, hogy kérem szépen, az élet ma már más. Más. Ma már más szempontok szerint rendezzük be a jelenünket és a jövőnket. Ma már másként élünk. Nem az öreg anyáink korában. Ó, Istenem! Itt még biztos nem történt szívcsere. Itt csak az ész van teletömve valamiféle jújde emberi bölcsességgel, de a szívnél nem történt semmi csere. Nincs hús szív, csak bűnös régi kőszív, amelyik, ahogy mondtam, nem az Isten oldalán áll, hanem az önző saját oldalán. Nos, testvérek, azt mondtam, Isten igazságos, és azt is, hogy jó. Ezt is mondtam. S mert ő szuverén úr, mert akaratában szabad, bár nekem mi jár, elsoroltam. Büntetés, maradjunk ennél az egy szónál most. Ő mindent, de mindent a mi javunkra akar használni. A dörzspapír férjedet, feleségedet, vagy szomszédodat, a főnököt a munkahelyen, a betegséget, a kárt, mindent a javunkra akar felhasználni. Így döntött, hogy nem ellenedre, hanem javadra akarja felszolgálni, és többet akar neked adni, többet akar, mint amit te elgondolhatnál. Nos, beszéltem az Istenről, azért még az emberről is beszélnem kell. És ezt is a példázat alapján. Ott állnak. Nézzétek, milyenek. Hát, gazdátlanok, ugye? Ezt kimondhatjuk. Aztán kimondhatjuk azt is, hogy kiszolgáltatottak. Mindennek, a természet elemeitől elkezdve, a másik embernek, a társaiknak, mindennek kiszolgáltatottak. És aztán szegények. Hát azért kell menni dolgozni, mert szegények. De mindenképpen szegények. Mert az az ember, aki valamiben szűkségben érzi magát, az egy szegény ember. Annak nincs békessége, annak nincs öröme, annak még társa sincs talán, csak tengleng ebben a világban. Talán ők is, nem tudjuk. És milyen volt ez a sok ember ott? A szerencsében bízó. Na majd engem, majd nekem tesznek jó ajánlatot, és mehetek, és jó lesz dolgom. Így volt. Testvérek, látlelet ez a ma emberéről is. Látlelet. Aki kiszolgáltatott az indulatainak, az érzelmeinek, kiszolgáltatott mindenképpen a félelmeknek, az aggodalmaknak, kiszolgáltatott a rossz utakra csábító ilyen-olyan dolgoknak, embereknek, kiszolgáltatott, és tehetetlen mindennel szemben, nagyon tehetetlen. Sokszor szoktuk mondani magunkról, másokról, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Igen, magában az ember ilyen. Talán kívánja, talán megtervezi, talán el is indul, mert jót akar magának. De egy az, hogy már az első lépés után lefárad, és kiderül, hogy rossz az az út, amire indult. Nem, de az Úr útján is. Előfordul, hogy az ember az első lépés után megijed, nem fog ez nekem menni. De nem magadban kell, testvérem. Van, aki visz, vezet, előtted jár. Előtted, hogy vigyem. Testvérek, tehát az Isten mit akar? Egy az, hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy éljen, hogy megtérjem. Azt akarja. Neked is ezt kínálja. Kenyeret, az élet kenyerét adja. Az ő fiát, Jézus Krisztust küldte el, és ő jött erre a világra. Még nincs a világ végén a karácsony. Mennyit emlékeztetek ti is rá? Őt küldte. Ő a mennyei kenyér. Élj vele! Vedd magadhoz! Életet akar ugyanis adni. Teljesen azt az életet, amely vonatkozik a síron előtti, tehát e földi létre, és a síron túli életre is. Azt is neked akarja adni, az örök életet. Azt akarja neked adni. És ezért jött el azon a bizonyos karácsonyon az ő egyszülött fia erre a piacra, a világ piacára, ahol mi ácsorgunk, tengődünk, lengődünk, se örömünk, se kilátásunk, semmiféle jövő előttünk. Hány ember él ma így, és felszínes dolgokkal próbálja ezt a nincstelenséget valamilyenné tenni, tartalmassá. De hát milyen az a nem is tudom, mit mondjak, lufbalon, egy kis levegő, aztán valami megsérti, már is pukkan, és kiderül, hogy egy rongy az egész. Testvérek, eljött, Jézus idejött ennek a világnak a piacára, és hív, ma is, most is hív, indulj el. Ne várj tovább, mire vársz? Mire vársz? Lemaradsz? Nem maradsz, ez rajtad áll. Látjuk, ő kegyelmes. Aki nem ment el reggel, az mehetett később. Elindulhatott, de a gazda nem volt erőszakos. Ő nem fülön, kézen, így, úgy, amúgy fogja meg az embereket, hogy na most már aztán gyerünk, már elegem van a nyafogásodból, a vádaskodásodból, elegem van, most már gyerünk, mint ahogy a gyerekkel szoktad esetleg, egy-egy indulatosabb pillanatban. Nem, ő csak hív. Ne akadj fenn a csakon, hanem örülj neki, hogy nem üt agyon, mert nem indulsz. Csak hív. Nem vedd szemrehányást, egyetlen egynek sem. Annak se, aki az utolsó órát vállalta fel nála. Nem reggel jelentkezett, nem kérdezte, hogy hol voltál eddig, hanem újból és újból hívta, hogy megérkezzen végre. A mai evangélium az, hogy lehet menni az Istenhez, az Atyához, és oda meg is lehet érkezni. Meg lehet érkezni. Vannak, akiket manapság is korán, gyermekkorukban hív el a mi Urunk, hogy induljanak. És ha elindultak, egész életükön át az ő szőlőjében fognak munkálkodni. Aztán van olyan, akit életed delén hív el, és elindulhat, és ahogy én hallottam sokszor emberektől, miért nem korábban? Mennyi időt elvesztegettem? Görbeutak, vargabetűk, bukások sorozata, miért nem előbb? Aztán láttuk azt is, volt olyat, aki alkonyat előtt egy órával, élete vége felé, de még előtte, még hívta és mehetett. hogy elnyerje az örök életet. Testvérek, igazságos-e az Isten? Az volt, amikor az ártatlannat tette a mi bűneinket, aki keresztre vitte azokat, és hagyta meghalni helyetted, helyettem, helyettünk. Igazságos-e, amikor nekünk életet ad a kárhozat? A kárhozat halála helyett. Talán emberi logikával nem, de higgyétek el, az Isten igazsága szerint igen. Legyen áldott ezért ő, és ha hívott és megértetted, válaszolj, igen, Uram, megyek. Amen. Válaszol az ígére, hát az az orgona mindent eljátszott, ami a végén is lett volna, de azért most mi megtesszük azt, hogy a 197-nek elénekeljük még egyszer a második versét. 197. második verse, hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük szavaidat, köszönjük az üzenetedet, és köszönjük, hogy nem vagy te az a kegyetlen Úr, akinek sokszor gondoltunk, és mások is lefestették előttünk. Te minket nagyon szerető atya vagy, minket magadhoz hívsz újból és újból. És köszönjük, hogy nem fáradtál el bele. Pedig, ha visszagondolunk, tényleg, gyerekkorunkban, ha felnőttként kereszteltek, olyan fiatalka felnőttként, akkor is egy-két dolog megmaradt. Konfirmációi igéből abból is megmaradt. A templomi esküvő, az is ráhelyezett a szívünkre valamit, s mi rohantunk, mentünk tovább az élet útján. És most itt vagyunk, és visszanézve látjuk, Urunk, bizony, ha az igazság rajtunk csattanna, mint ostor, akkor a szerintünk való igazság szerint nekünk igenis a kárhozat jár. De köszönjük Jézus Krisztust, köszönjük, hogy neked más a logikád, Urunk, más a te igazságod, és magadat adva fiadban kijelentetted, hogy aki hozzád megy, semmiképpen ki nem veted, és aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az valóban bocsánatot nyer. Hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük ezt a lehetőséget. Tudjuk, Urunk, keskeny az az út, szoros az a kapu, de utánad el tudunk indulni, egyikünk a másik után, és követhetünk téged. Segíts ebben bennünket, Úr Jézus. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvéreim előttetek az adakozást az Úr szavával, jobb adni, mint venni. Mindezeknek utána áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon békességet néktek. Amen. Most pedig hallgassátok meg a hirdetéseket.
Jézus Krisztus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és hogyha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Igaz ez a szó a mai alkalomra is. Nagyon szépen köszönjük nagytiszteltű asszonynak, Erzsikenének igei szolgálatát, az Úristen áldja és őrizze meg. Közöttünk is, és szerettei körében, egészségben.
Köszönöm.
Kedves testvérek, szeretettel köszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a kirándulás szervezését, a gyermek délutánt, az énekkarral való kapcsolatos dolgainkat Leányfalun, és a szeretett vendégséghez nyújtott süteményes adományokat. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására is. Szeretettel hívjuk testvéreinket soron következő egyházmegyei hetünkre, Mátraházára. A jelentkezési határidő a holnapi nap. Legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját, mint akik példaképei vagytok a nyájnak, halljuk az igéből. Jövő héten pénteken, február 26-án 18 órakor kezdődik második alkalommal Pomázon a gyülekezeti házunkban Vas Albert műveinek felolvasása 25 órán keresztül. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kedves testvérek, egy sorozatot indít újra mi közösségünk, mondhatom úgy is lelki értelemben egy 10 hetes kirándulást Márk evangéliumán át. A sorozat címe Kereszt kérdések. Azokat a testvéreinket várjuk erre az alkalomra, akik szívesen megismerkednek a kereszténység három alap kérdésével, kicsoda Jézus, miért jött és mit vár az őt követőktől. Beszélgetős alkalom ez, kérem, hogy senkit se riasszon meg, aki szeretne Krisztusról többet megtudni, és szeretne az ő urával elindulni, kérem, hogy jelentkezzék, hogy szép számban elindíthassuk ezt a csoportot. Március 2-án lesz az első alkalom. Testvérek, a kezemben tartom gyülekezetünk áldás békesség újságát, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Tudjátok, hogy missziói célt szolgál, aki szívesen hozzájárul a költségeihez, 800 forinttal teheti meg mindezt. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. február 10-én elhunyt Rézműves Lászlóné testvérünk temetése február 15-én volt református temetőnkben. 2016. február 12-én elhunyt Szalai Sándor testvérünk temetése február 19-én volt református temetőnkben. Fájdalommal hirdetem, hogy február 3-án elhunyt Vesszős István testvérünk temetése február 26-án 13 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. 2016. február 15-én elhunyt Dósa Elek Lajosné testvérünk temetése 2016. február 29-én 11 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. Istenünk kegyelmét, vigasztalását és erejét kérjük gyászoló testvéreink életére. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2016. február 18-án harangszólt nagy tiszteletű paplászló lelkipásztor testvérünk halálának 17. éves évfordulóján. Emlékezett felesége, és emlékeztünk mi valamennyien a Pomász Csobánkai református gyülekezet tagjaiként. Istenünk vigasztaló kegyelmét kívánjuk megtiszteltő asszony életére is. 2016. február 21-én Isten tiszteletünk után harangszól Erdélyi Sándorné testvérünk halálának első éves évfordulóján emlékezik családja. Istenünk kegyelme őrizze testvéreinket is. Alkalmaink a szokott rendben lesznek, hétfőn énekkari poróba, kedden és szerdán bibliaórák, pénteken pedig ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán bőjti istentisztelet, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmunkon közöttünk szolgál majd a pomázi Szent Cecília kórus. Ezen az alkalmon tesz fogadalmat közösségünkben 2 héttel ezelőtt főgondnoknak választott Sánta János presbiter testvérünk is. Jövő héten vasárnap 3 órakor pedig presbiteri továbbképzés lesz Sziget Monostoron. Istenünk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, mielőtt még a hirdetéseket befejeznénk, egy kedves kötelességünk is van, egy meglepetés, nem beszéltük meg. Hadd kérjem meg Nagy Sándor testvéremet, hogy pillanatra jöjjön ide közénk, mert hogy volt egy kedves alkalmunk a templom hálaadó istentiszteleti alkalma, és szeretnénk jelképesen most megköszönni Sándor testvérünknek a munkáját, akkor nem tudott itt lenni közöttünk. Sándor testvérünk végezte az elmúlt években az összes asztalos munkát, most pedig különösképpen is a templom toronyablakainak a készítését. Sok erőt és Isten kegyelmét kívánjuk Sándor testvérünk életére is, és szüleinek is köszöntésünket adja át, édesapjának pedig jóvulást kívánunk. Elemér bácsinak a munkája is benne van mindabban, amit a gyülekezetünk felújításában végeztünk. Isten áldja meg Sándor.
Köszönöm.
Nagyon szépen
köszönöm.
Köszönjük szépen. Testvéreim, Isten tiszteletünk végén.
Befejezésül a 130. Zsoltárunknak nem az összes, csak az első 3 versét énekeljük. A 130. Zsoltárunk így kezdődik, te hozzád teljes szívből, kiáltok szüntelen. Better.
pillanat türelmet szeretnénk még kérni. Köszönjük nagy tiszteletű asszony szolgálatát, és egy csokor virággal szeretnénk, hogyha elfogadná szeretetünknek jelenjét.
Nagyon szép. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm.
Szép.
Áldás békesség.
Még nem illatos.